Kilátások igazából annyi van, hogy Ábelnek még most szerencsére jó pár évig lesz iskolája, és hát gondolkodni kell azon, hogy hova tud menni. Van olyan hely, ahol már tudnák fogadni őt, ezek ilyen támogatott lakhatást biztosító helyek például, vagy lakóotthonok, ahol sok felnőtt érintettél együtt, és mondjuk vannak feladataik, van munkájuk, vannak programjaik. Magyarországon egyelőre ez az, ami van, de ezek is folyamatosan veszélyben vannak, mert hogy amellett, hogy a szülők igyekszenek minden pénzüket erre áldozni, és egy nagy belépő összeggel kezdődik az egész, és folyamatos havi hozzájárulás van, így is veszélybe sodródnak, tehát hogy folyamatosan hallok valamelyikről, hogy épp most melyiket zárják be, vagy melyik ilyen foglalkoztató műhelyez, ami nem tud működni, de valószínűleg irgalmatlan összegekről van szó, ami ezeknek a fenntartásához kell, és nem alapítványoknak kéne ezért küzdeni, hanem az államnak kéne ezt biztosítania, de folyamatosan csak a problémákat halljuk, nincsenek helyek, kihalásos alapon megy, ami borzalmas. Egyáltalán nem mondanám, hogy nyugodtan tekintek a jövőbe. Az Egyesülettel is folyamatosan agyalunk azon, hogy milyen olyan helyeket tudunk létrehozni, hogy a gyerekeinknek, vagy az ő generációjuknak már mondjuk több választása legyen, mint ami jelenleg van. Egy iszonyatosan brutális kényszerpálya az egész, és közben folyamatosan ott van a félelem, hogy mi lesz velük, amikor mi nem leszünk, mert hogy nem fognak megállni a saját lábukon, és ez... Szerintem ez a legerősebb egyébként, ami nyomasztja a szülőket. Egyrészt a napi, hogyan boldogul a gyerekem, meg meddig van még iskolája, a másik meg az, hogy mi az, ami velük történhet még utána.
Egy biztonsági őr egyszer ki akarta vezetni a boltból Ábelt, mert azt hitte a fiú drogos. Az édesanyja, Danis Bodó Eszter, aztán elmagyarázta a biztonsági őrnek, hogy a fia nem drogozik, csak autista. De Eszter azt mondja, az ilyen esetek mindennaposak. Ezért ők mind érintett szülőkből és szakemberekből álló civil csoport, az Egy Sima Egy Fordított Egyesület érzékenyíteni is próbálja a társadalmat. Abban meg csak bízni tud, hogy egyszer rájuk nem lesz szükség. Már nem amiatt, hogy nem lesznek autisták, hiszen egyre több autista gyereket és felnőttet is diagnosztizálnak, hanem amiatt, hogy az állam majd végre elismeri a létezésüket és az igényeiket. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata, amiben ezúttal Danis Bodó Eszter a vendégünk, az Egy Sima Egy Fordított Egyesülettől. Mit lehet tudni Ábelről? Hány éves ő most?
Most 15 éves, friss, középiskolás, most már Vácra jár. Igazából ő tök boldog, így ahogy van, vagy amennyit én látok belőle. Nagyon élvezi azt, hogy járkálunk ilyen mindenféle vidéki helyszínekre, várakba, meg templomokba. Ez most a kedvenc új témája, de ő szerintem tök jól egyensúlyban van, és folyamatosan fejlődik. Nem túl gyorsan, de azért meglépezt azt, amit régebben még nem sikerült.
Mit lehet különben, hogy nyilván 15 év alatt, nem tudom, hogy ehhez hozzá lehet-e szokni, de hogy meg szokták még nézni mondjuk a boltban, kirándulás közben, hogy állnak hozzá az emberek?
Persze, egyre jobban megnézik. Hát azt kell tudni az autizmusról, hogy egy csomóféle tünete lehet, nem feltétlenül van sokféle, vagy nem feltétlenül van fizikai tünete, de most egy olyan szakaszában van éppen, amikor ez nagyon látványos és folyamatosan repked a kezével. Úgyhogy egyfolytában megnéznek minket mindenhol, hallom is a reakciókat, mert hogy nagyon-nagyon gyorsan megy, és ezért sokkal inkább előttem jár, mint mellettem. És akik szembe jönnek, azokat hallom, hogy mit mondanak róla, hiszen nem tudják, hogy vele vagyok, mert akkor a távolság, és így, hát nem idézném, de van mindenféle. Tehát, hogy a megrökkönyödés az mondjuk így alap, mert hogy nagyon-nagyon repked a karjával, és ezen mondjuk tök jól le lehet mérni azt, hogy a magyar társadalom az hogyan viszonyul ahhoz, akiről nem tudja, hogy miért olyan, amilyen. Nem sok hasonlóan repkedő érintettet látok egyébként így az utcán, vagy bárhol, pedig tudom, hogy vannak.
Ők szerinted inkább már ki sem mozdulnak?
Biztos, hogy nagyon sokan nem mozdulnak ki, mert hogy annyira látványos és annyira nagy stressz ez. Hát a szülőknek is, de nagyon sokszor az érintetteknek is nagy stressz az, hogy ki kell mozdulni, mert nem bírják mondjuk az ingereket, vagy a tömeget. Meg egy csomószor az van, hogy annyira sérülnek a szülők is abban, hogy hogy milyen fogadtatás vár rájuk, vagy milyen élményeket szereznek, hogy emiatt illetörik a lelkesedés, vagy a felbuzdulás, hogy akkor menjenek valahova, és inkább nem mennek el sehova. Meg ugye sokszor azzal is jár, hogy a kimozdulás az, hogy valamilyen incidens történik, vagy hát a viselkedésbeli problémák miatt mondjuk nehéz egy közösségbe elmenni egy játszótérre gyerekekkel, vagy egy ilyen nagyobb rendezvényre, mert ezek a gyerekek nem tudják azt, hogy hogyan tudnak bizonyos helyzeteket megoldani, és mondjuk fizikailag próbálják megoldani azt, hogy valaki menjen előrébb, vagy nem bírják a túl nagy zajt, és ezért mondjuk valamiféle agresszív viselkedést próbálnak megérvényesíteni, és ezért feszültség van a többi szülő és a szülei között, meg a gyerekek között, és inkább nem mennek ezért. Hát nagyon nehéz, tehát én se sokszor jártam Ábellel játszótéren, ha igen, akkor is így tényleg egy centire a nyomába voltam mindig. Leülni sose ültem le játszón, nem is voltam soha ilyen csapattagja, akik szülőként ott verődtek össze. Borzasztóan nehéz, tehát hogy nincs például ilyen, vagy én nem tudok olyan játszótérről, vagy játszóparkról, vagy akár beltéri létesítményről, ami például auti, vagy ADHD-s gyerekeknek van, akikről a szüleik mind tudják, hogy valószínűleg ugyanazt, vagy hasonlót várhatnak el a többiektől is, és egy kicsit így stresszmentesebb, meg igazságosabb lenne. Úgyhogy hajrá, valaki ilyet csinál, akkor ez népszerű, ez biztos.
Belefáradtál-e, vagy hogy bírod ezt az egészet, vagy próbálsz-e még ilyenkor úgymond érzékenyíteni, ugye az egyesülettel is, amiről majd később beszélünk, mert hogy közben azt mondod, hogy Ábel jól van, tehát hogy őt azért annyira ez nem tudja ezek szerint letörni.
Valószínűleg nem érzékeli az, hogy a többiekben milyen reakciót vált ki, hál' Istennek, és emiatt ez nem is frusztrálja, vagy én nem látom, hogy frusztrálna, persze jó ég tudja, hogy mi zajlik oda bent. Általában azt látom, hogy kétféle reakció van. Az egyik, hogy nincs reakció, ebből tudom, hogy valószínűleg talált valami megfelelő magyarázatot arra, hogy a gyerekem miért olyan, amilyen, és ez még a legjobb verzió. A másik az, hogy ez meg micsoda, és így bejön a tiffelhangokat, tehát hogy nem tudják az emberek azt, hogy ha valaki ennyire repkedés hangokat ad ki, akkor az mi lehet? Tehát, hogy volt már, hogy ki akarta rakni a biztonsági övet, mert hogy egyedül járkált, ott voltunk mi is mellette, csak máshol. Ilyenkor el szoktuk már engedni, mert ismerős terep, és tudjuk, hogy nem fog elmenni, vásárol, és aztán találkozunk vele valahol ott a bolton belül. De hogy azt hitték rá, hogy drogos. Ki akarták tenni a boltból. Ilyen a magyar társadalom, hogy nincsenek érzékenyítve azok az emberek és munkavállalók általában, akik bármilyenféle emberrel is találkozhatnak. És ezeknek nekünk kell elmondani, hogy az van, hogy a gyerek autista, és így viselkedik, de egyébként nem drogozik, és nem bárki olyan, akit el kéne távolítani, mert közbeszélyes lenne. Szóval ez borzasztóan nehéz, valamikor szoktam így érzékenyíteni egyébként, valamikor meg magamat védem azzal, hogy egyszerűen csak eltűnök a helyszínről, és mondjuk én is úgy válaszolok, hogy az már nem a türelmes és kedves, mert nem ezt kapom, és nem tudok én sem mindig türelemmel válaszolni, meg hát nem ér ilyen az inger küszöböt sajnos. Tehát, hogy amikor ő támadólag válaszol, és tényleg olyanokat vág a fejünkhöz, ami iszonyatosan igazságtalan és ostoba, akkor miért kéne nekem mindig türelmesnek lenni, amikor már így is tényleg nincs nagyon tartalék türelem. Szóval eljön az a pont, amikor szerintem nem tudok átjutni azon a falon, és akkor tök mindegy, akkor nem fogok ott érzékenyíteni. De volt már egyébként, aki a hasonló visszavágásom után tért magához, és bocsánatot kért, hogy hát, hogy ő nem gondolkodott. Hát igen, tényleg nem. Szóval az se baj, hogyha látják azt, hogy milyen reakciót szül ez valójában az emberekben.
A gyerekek azok azért inkább elfogadóbbak, egy tőlük eltérő, mondjuk autista, vagy akármilyen más sajátos nevelésigényű gyerekkel szemben.
Abszolút. Sokkal inkább elfogadóak, tehát hogy ők kitalálnak max valami olyan magyarázatot, ami nekik belefér az elképzelésükbe. Például, amikor Ábel még nagyon kicsi volt, és falun laktunk, akkor ott az egyik kislány azt hitte, hogy Ábel angol, mert hogy nem beszélt magyarul, egy-két szót mondott angolul, és akkor neki így elég volt az, hogy szerint Ábel angol, és ez sokkal jobb, mint hogyha idiótának nevezné, vagy bárminek, ami még a legenyhébb formája annak, amit kapni szokott idegenektől. A felnőtteknek már van mindenféle negatív benyomódásuk, ami miatt rájuk vetítenek mindent, és mindenért is ő a hibás, miközben csak arról van szó, hogy tök másmilyen és máshogy viselkedik, de mondjuk nem feltétlenül árt ezzel bárkinek, csak hangosabb, vagy máshogy viselkedik egyszerűen, nem a megszokott módon. De hogyha többet tudnának erről az emberek, vagy tájékozottabbak lennének, akkor valószínűleg előbb-utóbb eszükbe jutna, hogy lehet, hogy autista, és ezért kapálózik, meg ezért üvöltözik.
Van-e az, amit a jelzidőszaknak szoktak mondani, hogy megszületik a diagnózis, hogy akkor ott a szülőknek át kell úgymond menni egy ilyen gyászmunkán, mennyiben segít ebben ez az egész intézményrendszer, tehát hogy akkor megkapod a diagnózist, megkapod-e azzal együtt, hogy akkor hova tudod elvinni, fejleszteni, és hogy te lelkileg feldolgozz mindezt?
Az intézményrendszer kevésbé segít, mint inkább azok a gyógypedagógusok, akiket meg tudsz keresni mondjuk. Nálam ez többnyire magánúton történt. Remélem, hogy van olyan, ahol nem magánúton kell az első tanácsokat megkapni, de nálam így történt, és nagyon-nagyon sok segítséget kaptam, illetve olyan érintett szülőktől kaptam a legtöbb segítséget, és plusz akiket így úgy megtaláltam. És van ez a gyászmunka egyébként. Van, aki azt mondja, hogy ez nem gyász, és nem izé, nem tudom, ez szerintem mindenkinek az egyéni dolga, hogy hogyan éli meg, de én igenis átmentem rajta, és kétszer is átmentem, és ebben tényleg legtöbbet azt tud segíteni, hogy egyrészt látom magam előtt, hogy mit lehet csinálni. Jó lenne, hogyha ezt az intézményrendszer biztosítaná, de az mondjuk inkább csak a küzdelmeket hozta őszintén. Tehát az ilyen oktatási rendszer, ha mondjuk erre gondolok, vagy egy-egy szakértői bizottsági vizsgálat. A nevelési tanácsadókban, ahol mondjuk ilyen napi szinten lehet találkozni a szakemberekkel, ott másokkal inkább tudnak gyakorlati tanácsot adni, tehát illetve az ilyen szülőklubokban. Tehát az rengeteget segít, hogyha sorstársakkal találkozik az ember, és ott kaptam én is visszaigazolást először, hogy nem én csinálom rosszul. Tehát főleg, amikor az első gyerekről, vagy először derül ki az, hogy a gyereked autista, vagy legyen bármi más. Autizmusnál talán azért nehezebb ez, mert nem tudod, hogy mennyire lesz önálló. Találkoztam most több olyan problémával is az ismeretségi körömben, hogy felnőtt olyan autista, vagy aspergeres emberek, akik még nincsenek diagnosztizálva, hogy a családjukkal hogyan tudnak együttműködni, vagy hogyan tudnak úgy működni, hogy nincs a családnak például a támogatás. Ez teljesen megoldatlannak tűnik.
Mert hogy a felnőtt autistáknak már teljesen elengedik a kezét.
Azoknak az autistáknak, akik mondjuk súlyosabban érintettek, ott még mindig inkább fel vannak készülve, de az is egy nagyon hiányos terület, tehát ezt nem szeretném, hogyha úgy tűnne, mint hogyha ott egy kitaposott út lenne, és mindenki rá lenne. De azoknak az enyhén érintett embereknek, akik nem tudom, most legyen szó bármi egyetemi tanárról, vagy akárkiről, akinek mondjuk szociálisan vannak nehézségei, de nem ő érzékeli, hanem a családja elsősorban, hogy valahogy nem tudnak jól együttműködni, hogy ott a család nem tud hova fordulni valójában, vagy nincsenek kitaposott útja, vagy ez egész felnőtt diagnosztikának, hogyha te, mint abszolút egyébként funkcionáló felnőttként szeretnél ennek utána járni, szóval ez még inkább egy ilyen szűkebb terület, és én most szembesültem azzal, hogy kerestem valakiknek ilyen segítséget, és nem nagyon jön szembe, meg talán sokat jelentene ezeknek a felnőtteknek, vagy a családoknak, hogyha erről lehetne nyíltan beszélni.
Mert hogy ez szerinted még mindig tabu? Tehát, abszolút. Hogy tabunak számít, hogy más a gyerekem?
Nagyon sokan nem vállalják ezt föl szülők is, tehát hogyha kisebb gyerekről beszélünk az iskolában, mert hogy még mindig az van, hogy megbélyegzik ettől a gyereket, vagy ez a feltevés, hogyha kap egy papírt, akkor meg fogják bélyegezni a gyereket, és úgy fogják kezelni. Nem tudom, én kezdetektől fogva mindig is nyíltan vállaltam ezt, és a gyerekem is nyíltan vállalja, a Virág, aki aspergeres, és úgy látom, hogy ez sokkal inkább működik, mert a mostani visszajelzések alapján azt látom, hogy a tanároknak ez egy tök nagy segítség, hogy a gyerek tudja, hogy neki milyen igényei vannak, és hogyan lehet vele jól működni, milyen környezetben tud jól működni, így tud segíteni a tanároknak abban, hogy őt hogyan kezeljék, tehát hogy megkönnyíti a munkát magyarul. Hogyha ezt a gyerek nem tudja, meg a szülője sem tudja, vagy nem vállalja, akkor ott a tanároknak is iszonyat nehéz dolga van, mert nem tudják, hogy mi az, amitől a gyerek más. vagy nem működik, meg a gyereknek is borzasztóan nehéz, mert ő is azt fogja hinni, hogy ő nem működik jól az összes többi között, és valamitől más is nem tudja, hogy mi az.
Említetted Virágot, ő ugye a nagylányom, tehát aki már 17 éves, ő aspergeres. Mennyire működik az integráció mondjuk az ő esetében?
Egy nem állami intézménybe jár, aminek meg vannak az okai, pontosan azért, mert hogy az integrált oktatás nagyon ritkán működik jól.
Szerinted miért?
Egyszerűen nincsenek szakemberek az állami oktatásban. Nagyon ritka az, hogy fejlesztő pedagógus legyen egy középiskolában, vagy egy általános iskolában. Az még ritkább, hogy ez egy auti spec végzettségű gyógypedagógus, pedig már van ilyen szakirány szerencsére egy pár éve, és így nem tudnak segíteni se a diákoknak, se a tanároknak, hogy hogyan boldoguljanak velük, mert hogy a tanárok erre nem kapnak felkészítést sajnos. És erre a megoldás az lehet, hogy egyrészt a tanárképzésben ez egy nagyon súlyos szerepet kap, hogy hogyan tudnak sajátos nevelési igényű gyerekekkel boldogulni, aminek vannak egyszerű gyakorlati fogásai is, de nyilvánvalóan van egy elméleti része, és van egy olyan része is, hogy hogyan tudok ilyen és olyan problémát konkrétan kezelni, mert hogy ezek a problémák jönnek ki. Főleg akkor, hogyha egyre több ilyen gyerek van, és most mindenhonnan azt mondjuk, hogy egyre több ilyen gyerek van, illetve valószínűleg a Covid ezen nem segít, ami mindenkit odavágott koncentrációban és lelkileg, és mindenhogy máshogy is tett, hogy valószínűleg ezt a gyerekek sínlették meg a legjobban, akiknek most alakulnak ki a kis szokásrendszereik, meg a szociális szokásaik a társaikkal, és mindenhonnan ezt hallom, hogy most egyre több érintett gyerek van. Azelőtt is ezt hallottuk, hogy egyre több érintett gyerek van, és hogy nem tudják őket lekötni a tanárok.
Tudjuk, hogy pedagógus hiány van, hogy úgy pedagógusokkal mi a helyzet, mennyire tudod?
Én azt látom, hogy mindenhol kevés van, tehát hogy folyamatosan keresnek az iskolákba is gyógypedagógusokat, a fizetésük nyilván ugyanolyan, mint a tanároké, vagy lehet, hogy még rosszabb. És azt is tudom, hogy a legtöbb gyógypedagógus, aki iskolában dolgozik, az mellette vállal még második, harmadik állást is. Most ez azért fokozottan nehéz, mert a tanárokat is valószínűleg hazavágja az, hogy több állásban dolgoznak. De a gyógypedagógiai munka szerintem idegrendszerileg jobban igénybe tud venni. Vagy amit én látok, az, hogy egy autista csoportot menedzsel pár gyógypedagógus, hihetetlen kitettség mindenféle stressznek. Nagyon sokszor vannak fizikailag is kitéve annak, hogy mondjuk agresszivitás éri őket, és nincs lyuk a sorájuk, tényleg nincs. Tehát, hogy ott egy mosdószünet nem fér bele sokszor. Tényleg ilyen tarthatatlan állapotok vannak, és rettegünk attól érintett szülők, hogy nyilván, ha már nem lesznek, tehát, hogy így is kényszermegoldások vannak, és mindenki teper az iskolai helyekért, hogy valahova a gyerekét be tudja tenni addig, amíg van hová, mert hogy az van, hogy már óvodában is nagyon-nagyon nehéz őket úgy elhelyezni, hogy ott kapjanak mondjuk specifikus ellátást, ha egyáltalán, de hogy ez csak rosszabb lesz, tehát, hogy minél nagyobb, annál kevesebb hely van, vagy annál kevésbé látják el őket. Tehát most mondok egy számot, ebbet most vittük ugye középiskolában, mert hogy kijárta az általános iskolát, és mivel ő neki annyira súlyos az autizmusa, hogy nem tud épp értelmek között tanulni, tehát gyakorlatilag az ilyen szakiskolai képzésből kiesik. De a készségfejlesztőkbe pedig nem eléggé érintett szellemileg, tehát hogy ő épp értelmű ugyan, ezért nincs is olyan papírja, hogy ő értelmileg fogyatékosságban érintett lenne. Ezért például elvileg készségfejlesztőben nem tanulhatna, mert a legtöbb készségfejlesztőben az az elvárás, úgy tudsz beiratkozni, hogyha van arról papírod, hogy te értelmileg fogyatékos vagy. És akkor hova vigyem? Tehát, hogy kellett egy olyat találni, akinek belefér az, hogy nagyon-nagyon auti, és van erre csoportja, vagy el tudja látni, de nem kell az, hogy szellemileg fogyatékos legyen. Ez egy állami intézmény, de Vácon van, tehát, hogy mi most ingázunk Budapest-Vác között. Az, hogy három helyre tudtam például felvételiztetni, ahova egy-egy diákot vesznek fel kb. Tehát, hogy ez mennyire reális. Jó, a csoportok sem nagyok, de hogy hány autista kamasz lehet csak Budapesten, aki szeretne valahova tovább menni, és azok hova mennek.
Beszéltünk ugye egy kicsit erről az integrációról, ami nem nagyon működik. Te ugye egy egyesületnek a tagja voltál, illetve maradtál is az Egy Sima Egy Fordítottnak, akik pont az inklúzióért küzdötök. mi ez az inklúzió, mi a különbség az integráció, mondjuk meg az inklúzió között?
Vannak a befogadásnak különböző állomásai, ami onnan indul, hogy kirekesztés, vagyis exklúzió. Egészen odáig, hogy inkluzív szemlélet. És ezek úgy épülnek fel, hogy először van a kirekesztés vagy exklúzió, utána van a szegregáció, ami már mondjuk befogadja, vagy elismeri a másik csoportot, de még külön kezeli, és ez a kettő folyamatosan jön egyre közelebb egymáshoz. A szegregáció után jön az integráció, ami mondjuk az kicsi zárt csoportot befogadja egy nagyobb csoportba. Ez az, ami most az iskolákban van, hogy a többségi általános iskolába járhat ugyan az autista diák, vagy bármelyik másik, de ő külön csoportként, mint esenis diák van kezelve, és meg van különböztetve, hogy ő ilyen olyan amolyan, miközben ott van egy csomó másik gyerek, aki szintén nem teljesen egyforma. Az inkluzió vagy inkluzív szemlélet annyival magasabb szintű, hogy ők már úgy ismerik el az összes diákot, mondjuk az iskolánál maradunk, hogy mindegyik teljesen másmilyen. És az iskola azért van, hogy az összes féle diákot megpróbálja tanítani így vagy úgy, ahogy lehet. De erre nincs felkészülve a magyar oktatás. Valójában, amíg megcímkézünk diákokat, akkor is, amikor nem feltétlenül nem muszáj, addig mindig többség és kisebbség lesznek. És ezért nagyon nehéz, mert egyre több olyan diák van, aki nem csak autista, hanem a diszesek, a nem tudom, magatartászavarosok. Tehát, hogy mindenki másmilyen egy kicsit, nagyon kevés az, akivel azt gondoljuk, hogy nincsen probléma, annak nyilván van valami más érintettsége, vagy specialitása, csak egyszerűen a kidolgozott eddig használatos módszerekkel ő könnyen tanítható, mert nincs vele probléma. Van egy ilyen kidolgozott érzékenyítő programunk, ami inkluzív szemléletformálás gyakorlatilag, és az óvodától most már egyébként a céges csapatépítőkig csináljuk. Az a legviccesebb, hogy ugyanazt élvezik a céges csapatépítő is, mint az óviban. Gyakorlatilag elmagyarázzuk azt, hogy milyen fogyatékossági területek vannak, és melyik érintettnek hogyan tudsz te inkább jól segíteni, és ilyen tapasztalati úton, saját élményszerzés útján érzékenyítjük az embereket arra, hogy milyen egy kicsit a másik bőrébe bújni, milyen az, hogyha nem hajlik a kezed, vagy ha rosszul látsz, vagy ha nem hallasz, hogyan tudsz együttműködni a többiekkel. Ilyen elméleti dolgokkal is foglalkozunk, mint például a megnevezések, hogy hogyan tudsz egy érintetthez úgy szólni, hogy a számára ne legyen sértő, vagy mondjuk nem mondjuk azt, hogy valaki nyomorék, hanem azt mondjuk, hogy mozgásában korlátozott személy. Tehát, hogy ilyen gyakorlati mankókat adunk ahhoz, hogy hogyan tudjál jól segíteni, vagy akár pozitívan gondolkodni arról, hogy mennyiféle ember van. Mert hogy erre is szükség van, hiszen tudnod kell, hogy hogyan tudsz valakihez szólni ahhoz, hogy egyáltalán segítséget tudjál neki nyújtani. Szóval azt látjuk, hogy nagyon sokszor az akadály a segítségnyújtásnak, hogy nem tudja az ember, hogy mit gondoljon, és aztán nem tudja ezt szavakba önteni, hogy egyszerűen csak megkérdezze, hogy hogyan tudok segíteni, tehát kb. Ennyi a legfontosabb első ilyen belépő. Most például megint fut egy olyan programunk, amikor olyan embereket képzünk, akik ezeket az érzékenyítő foglalkozásokat tudják tartani, mert hogy már annyi helyre hívnak minket, hogy nem tudunk minden kérésnek mi eleget tenni. Illetve a LEGO alapítvánnyal és a LEGO csoporttal együtt dolgozunk most már 3 olyan projekten, ami ugyanezt a célt szolgálja, csak egy szervesen egymásra épülő projektsorozat ez tulajdonképpen, hogy tényleg az általános iskola alsó tagozatától, mondjuk a középiskolás korosztályig folyamatosan tudjuk a gyerekeket különböző projekteken átvezetni az irányba, hogy ők felelős felnőttként például inkluzívan tudjanak gondolkodni. És amikor nekiállnak tervezni bármit, vagy megvalósítani bármit, vagy közösséget szervezni, vagy csak emberként működni, akkor ők már egy olyan szemlélettel tudják ezt csinálni, ami tényleg mindenkire kiterjed.
Az egyesületet érintett szülők hozták létre. Miért nektek kell érzékenyíteni az embereket? Miért ne lenne normális az, hogy mondjuk a NATO-s tankönyvekbe ez is tananyag lenne, vagy mondjuk nem is tudom, az államnak lenne erre egy ilyen kidolgozott mechanikája, hogy hogyan lehet a tényleg egyre növekvő számú esenés, meg mindenféle gyereket elfogadni és beintegrálni.
Persze ez lenne a cél. Megteszünk is azért, hogy egyszer ez megvalósuljon, de én azt látom, hogy minden ilyen projektet azt kezd el, akinek a legjobban fáj. És az Egyesület egyébként érintett szülők ebből, és szakemberekből épül fel, és most már egyre nagyobb számban. A legtöbb ilyen szervezet az tényleg érintettekből kezd el felépülni, mert tudjuk, hogyha mi nem csináljuk, akkor más nem fogja. És borzasztó nehéz Magyarországon ilyen bármiféle sérült gyereket nevelő szülőként akár csak egy tök átlagos életet is vezetni. Tehát ez, hogy nem tudsz elmenni dolgozni, mert nem tudod hova tenni addig a gyerekedet, vagy nem tudtok elmenni egy olyan programra, ahol a gyereked is tud játszani, vele is tudnak játszani, tehát hogy közösségben legyen, hogy legyen iskolája, tehát ezekért mind úgy kell megküzdeni, ami másnak elvileg tálcáma, most ezt, hogy a magyar oktatás milyen, az egy másik kérdés, de hogy valamilyen van, de nekünk például még az se nagyon van, tehát hogy így ilyen jogi szakadékokon át kell a gyereket görgetni a felnőtt korig, amikor még rosszabb minden, mert nincs hova menjen tényleg, vagy csak ritkán. Szóval, hogy nekünk fáj ez a legjobban, és ezért mi csináljuk. Valószínűleg az összes többi helyen is ez így van, vagy így kezdődik, csak iszonyú hosszú út még az, amíg mondjuk tényleg a tanárképzésbe, vagy akár a NAD-ba bekerül az, hogy a fogyatékosságok egyáltalán miről szólnak, az meg főleg, hogy mondjuk mindannyian mások vagyunk, és hogy az rendben van, tehát hogy ezt nem tudom, hogy mikor jön el. De mi ezen dolgozunk, hogy alapvetően ne csak az ültetődjön el az emberek fejében, hogy a fogyatékossággal élő emberek azok, akikre tekintettel kell lenni, hanem az, hogy egy tök átlag osztályban is mindenki másmilyen, és ennek vannak előnyei, tehát hogy mindenkinek vannak erősségei, meg vannak gyengébb területei, és egy közösség az úgy tud a legerősebb lenni, hogyha ezekkel tisztában vagyunk, és így is használjuk. Tehát, hogy van egy ilyen legós projektünk például, ez a Six Bricks befogadó közösséget építünk, ez a címe így egybe, amit felnőttekhez is viszünk egyébként, mert egy iszonyatosan jó önismereti és közösségformáló program tulajdonképpen, és ez is erre épül, hogy először feltérképezzük azt, hogy ki milyen kockákból van összerakva, melyik képessége a legerősebb, és melyik a legkevésbé az, és ezt tudjuk így vizualizálni, hogy egy közösségben például hányféle színösszetételű ember, már hogy úgy átvitt értelemben színösszetételű ember létezik, és hogy minden feladathoz mondjuk másmilyen összetettségű ember kell. És ez az iskolában is megvan, csak nincs így kimondva, hogy ugyan Pistikkel figyelemzavaros, és nem bír leülni, de mondjuk ő az első, aki le fogja hozni a macskát a fáról. Még jó ideig szerintem ez ilyen szülői erőből fog megvalósulni, mind a mellett, hogy a különböző szervezetek nyomást gyakorolnak, amennyire tudnak az államra. Aminek ugye nem tudjuk, hogy mikor lesz gyümölcse, tehát hogy két irányba kell dolgozni, az egyik, ami most oldja meg, a másik meg az, hogy később legyen valami valódi megoldás, és ne az legyen, hogy mindig a szülők oltják a tüzet.
Ugye ez egyesület meg segít a szülőknek abban is, hogy például olvastam, hogy a szülőcsoportokon, vagy vannak olyan foglalkozások, ahol 90%-ban van egy ilyen szabály, hogy 90%-ban csak saját magukról beszélhetnek, és csak 10%-ban a gyerekről, ami nyilván azért nehéz lehet. De ezt hogyan tudod nap mint nap megoldani, vagy megbirkózni ezzel, vagy nem tudom, nyilván hozzászokik az ember, de nyilván úgy mindig jönnek újabb és újabb kihívások, és hogy közben feltöltődni, tehát hogy régebben tudom, hogy írtál, fotóztál, vagy fotózol, nem tudom, mi az, ami így erőt ad nyilván a gyerekeiden kívül, hogy ezt tovább csináld.
Hát amit mondtál egyébként, az erőforrás csoportunk az egy iszonyatosan jó találmány, érintett szülőknek ad ilyen támogató közösség. És tényleg nagyon fontos. Hát ez a sors közösség, amit vállalni tudsz a másikkal, tehát az is nagyon fel tud tölteni, hogy legalább el tud mondani valakinek az életedet, vagy a problémáidat, aki ért. Testvércsoport is van, ami érintett tesóknak van, és az is nagyon fontos, hogy egy testvér, akinek valószínűleg elég tarka az élete, vagy mondjuk azt, hogy nehéz. Mert máshogy el, mint a legtöbb család, a testvérek egymás között, az is nagyon fontos, hogy őt valaki meghallgassa, és elismerje azt, hogy neki tényleg nehéz, és tudjon valakivel beszélni, akitől azt a visszajelzést kapja, hogy ugyanebben a cipőben jár. De hogy én hogy csinálom? Hát nehezen szerintem, ezt nem lehet megszokni, beleszokni lehet egy kicsit, lemondani dolgokról lehet, de hosszú távon meg nagyon nehéz az, hogy te mindig lemondjál, és mindig lemondjál. Hogy ez iszonyatosan visszaüt egyrészt, mert hogy korlátozva vagy egy csomó tevékenységedben, ami egy normál felnőtt működéshez mondjuk kellhet, hogy működjél, mint valaki, aki egy szakmát képvisel, hogyha mondjuk ez neked fontos, valakinek nem fontos, akkor annak nyilván van más, ami fontos, de nekem például fontos az, hogy tudjak valami olyan dolgozni, ami hasznos, és ami alkotó munka, mert ez is nagyon fontos. Erről nagyon nehéz lemondani, tehát, hogy amikor ebben akadályozva vagyok, akkor így tényleg nincs az a felület, amiben tudok tovább menni, vagy fejlődni, mert nekem például ez fontos. Az, hogy az ember mondjuk hogyan áll helyt nőként, vagy férfiként, mint érintett szülő, az is iszonyatosan nehéz, mert hogy az időd és a figyelmed nagy részét a gyerekeit teszik ki. Most erre nyilván mondja mindenki, akinek gyereke van, hogy jó, de ez amúgy is. Ami nyilván így igaz, csak tök más arányban szerintem, tehát hogy nincs az, hogy a tizenéves gyerekeimet otthonom tök egyedül, mert már ellátják magukat, sőt örülnek, ha nem vagyok otthon, mert nem tudom Ábelt egyedül hagyni, akkor kell egy másik ember, aki ott van. Tehát hogy ez, hogy 15 év után is mindig kell egy babysitter, és szó szerint egy babysitter, meg ez a folyamatos figyelem, hogy felgyújthat bármit, hogy nem tudok vele mondjuk elmenni egy tömegrendezvényre úgy, hogy ne ez a vadászkutya üzemmód legyen, mert el fog tűnni, és el is tűnik. Szóval, hogy ez a feszített figyelem, ez nagyon fárasztó hosszú távon. És nekem ebben az tud segítség lenni, hogyha valaki ezt egyszerűen átveszi egy időre.
Látod-e már a jövőt, mint 15 év múlva? Mi lesz veletek?
Kilátások igazából annyi van, hogy Ábelnek még most szerencsére jó pár évig lesz iskolája. És hát gondolkodni kell azon, hogy hova tud menni. Van olyan hely, ahol már tudnák fogadni őt. Ezek ilyen támogatott lakhatást biztosító helyek például, vagy lakóotthonok, ahol sok felnőtt érintettél együtt, és mondjuk vannak feladataik, van munkájuk, vannak programjaik. Magyarországon egyelőre ez az, ami van, de ezek is folyamatosan veszélyben vannak, mert hogy amellett, hogy a szülők igyekszenek minden pénzüket erre áldozni, és egy nagy belépő összeggel kezdődik az egész, mert hogy fenn kell tartani ezeket a helyeket valamiből, és ez tök érthető. És folyamatos havi hozzájárulás van, így is veszélybe sodródnak, tehát hogy folyamatosan hallok valamelyikről, hogy épp most melyiket zárják be, vagy melyik ilyen foglalkoztató műhelyez, ami nem tud működni. Úgyhogy ők nagyon nagy veszélyben vannak, erre vannak támogató szervezetek, ott van például az Autisztikárt Alapítvány, aki ugye iszonyatosan gusztusos dizájn cuccokat csinálnak. Ennek a bevételéből támogatják a lakóotthonokat, hogy fent tudjanak maradni. Hát bárcsak több ilyen lenne, de valószínűleg irgalmatlan összegekről van szó, ami ezeknek a fenntartásához kell, és nem alapítványoknak kéne ezért küzdeni, hanem az államnak kéne ezt biztosítania. De folyamatosan csak a problémákat halljuk, hogy ez a kitagolás, amiről ugye szó volt, az is hogy valósul meg, vagy hogy nem, nincsenek helyek, kihalásos alapon megy, ami borzalmas kimondani is. Egyáltalán nem mondanám, hogy nyugodtan tekintek a jövőbe. Az Egyesülettel is folyamatosan agyalunk azon, hogy milyen olyan helyeket tudunk létrehozni, hogy a gyerekeinknek, vagy az ő generációjuknak már mondjuk több választása legyen, mint ami jelenleg van. Egy iszonyatosan brutális kényszerpálya az egész, és közben folyamatosan ott van a félelem, hogy mi lesz velük, amikor mi nem leszünk. Mert hogy nem fognak megállni a saját lábukon, és ez szerintem ez a legerősebb egyébként, ami nyomasztja a szülőket. Egyrészt a napi, hogyan boldogul a gyerekem, meg meddig van még iskolája, a másik meg az, hogy mi az, ami velük történhet még utána. De nagyon nehezen látom azt, hogy amíg tényleg az oktatást nem tudják megoldani, az, hogy hogyan súlyosan érintett autista gyerekeknek, vagy az enyhén érintett autista gyerekeknek, mert ugyanígy lefedetlen, nincs elismerve gyakorlatilag a létezésük és az igényük, addig mit várunk attól, hogy majd a számukra mondjuk munkaképtelennek tekintett felnőtteket valahol jó körülmények között tudják ellátni, miközben egyébként nagyon sokan képesek dolgozni, amint erre vannak jó példák, és csak egy kicsit át kell gondolni. Tehát, hogy még csak azt sem mondanám, hogy óriási erőfeszítést igényel ez, mert van ilyen projektünk is, amikor azt tudtuk megvalósítani, hogy megváltozott munkaképességű embereket hogyan tudjuk egy például egy csomagolási feladatra felkészíteni, és nem volt olyan lehozhatatlan munka, hogy ne lehessen megvalósítani, egyszerűen csak struktúrálni kellett nekik a folyamatot ábrákkal, meg lépésekkel. Szóval, hogy ez nem akkora nagy megvalósíthatatlan lépés, egyszerűen csak ki kell mondani, hogy ez fontos, és onnantól sokkal több munkahely lenne azoknak, akik tudnak valamit dolgozni.
Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal Danis Bodó Eszterrel, az Egy Sima, Egy Fordított Egyesülettől beszélgetett Jakab Aponyi Noémi.